A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 161. dicséretünket. Így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. Mindenható Urunk, mi is szeretnénk téged dicsőíteni az énekszerzővel együtt, azért, hogy benned van, vagyis neked van hatalmad, és akit akarsz, azt emelheted te magadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy ez az akaratod, ezért lehetünk a tieid, ezért szólíthatunk meg, ezért lehetünk most is itt. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz minket, sőt, építeni akarod az életünket, helyre tenni azt, ami nincs a helyén, és erőt adni ott, ahol mi emberek nem tudunk erőt kicsiholni magunkból. Köszönjük, hogy a te terved az üdvösség, a menekülés, a győzelem és a dicsőség még a mi számunkra is. Köszönjük, hogy ezért te mindent megtettél. Köszönjük, hogy most is kész vagy tovább vinni bennünket onnan, ahol vagyunk. Szeretnénk mi is készek lenni, Urunk. Hadd nyissuk meg a szívünket. Te tisztítsd meg bűntől, közönytől, mindenféle akadálytól. Te add, hogy használható, dicsőségedre élő néped lehessünk. Amen. Olvasom Isten igéjét a Cselekedetek könyvéből. A 16. fejezet 4-től 10. verséig olvasom majd, előtte még egy mondatot, a 15. fejezet 36. versét. Így szól Isten igéje. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Mikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, melyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mézia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mézián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Egy sorozatnak, ha jól számolom, akkor 5. darabja a mai gyülekezeti életünk gyakorlati kérdései, hogyan tanít minket Isten igéje, mind arról, amit teszünk így együtt a gyülekezetben, amit csak azért teszünk, gondolunk és tűzünk ki célul, mert Isten népéhez tartozunk. Hogyan kell a mai körülmények között élnie Krisztus népének? Többféle logika szerint is haladhatna ez a sorozat. Az egyiket követtem a sok jó megoldás közül. Először egészen szűken a magunk belső kérdéseiről volt szó. Mi az Isten tisztelet? Hogyan alakuljon a gyülekezetben a vezetés kérdése? Mit jelent törődni egymással, befogadni és építeni egymást itt a falainkon belül? Mihez járul hozzá az anyagi áldozatunk? És most tágul, e szerint a logika szerint legalábbis tágul a kép, milyen feladata van kifelé az Isten népének? Röviden úgy hívjuk ezt, hogy misszió, vagy más szóval evangelizáció. Az a tevékenység, az a létforma, amit Krisztus annyira hangsúlyosan az övéire hagyott, például amikor búcsúzott a földről, távozva a tanítványaitól feltámadása után, hangsúlyosan még egyszer elmondja nekik már csak néhány mondatban azt, ami a legfontosabb, amit a leginkább a szívükbe akar vésni, és ott beszél arról, nekem adatot minden hatalom, ebből következik, hogy ti menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, hiszen hogyha Krisztusé a hatalom, akkor őt illeti, hogy az egész világ neki hódoljon. Ez viszont nem természetfölötti módon megy majd végbe, hanem a hátra maradt kicsiny seregnek a feladata. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, és közben én veletek vagyok a világ végezetéig. De beszélt erről jóval korábban is, amikor azt mondja az éppen csak elhívott tanítványainak az ismerettségük kezdetén, hogy én majd azt teszem veletek, hogy embereket fogtok halászni. És azt is mondja, szintén a búcsúzáshoz közel, kaptok erőt, lesztek tanúim. Az előbb arról volt szó, hogy neki hódoljon mindenki, hiszen övé a hatalom. Itt egy másik nézőpontból közelítve ugyanazt mondja, tanúim lesztek, tanúskodni fogtok arról a valóságról, amit ember magától ki nem találhat, amire a bölcsek nem jutnak el, amire a jók az erkölcsükben soha nem jutnak el, mert ezen a világon, az embervilágon kívül van, és onnan jött Jézus Krisztus valósága, ezért tanúskodni kell valakinek, és azok ti vagytok, mi vagyunk Isten népe. Lesztek tanúim Jeruzsálemben, hiszen akkor éppen ott voltak, Júdeában, a kis környék, és egész Samáriában a tartomány, és a föld végső határáig. És ezt írja le a Cselekedetek könyve, szép rendben, koncentrikus körökben, hogyan kezdi el a szolgálatát Isten népe, Jézus rendelkezése szerint, először ott helyben, aztán határokat átlépve. Átlépve kultúrák határát, nyelvek határát, vallások határát, és amit most olvastunk, földrészek határát is. Ez a néhány sor, amit felolvastam a Cselekedetek könyve 16. részéből, arról szól, hogyan ért el az evangélium Európába. Igaz, hogy akkor nem volt még ez olyan határozott demarkációs vonal, ugyanúgy a Római Birodalomhoz tartozott a Dardanelláknál, ahol átkeltek a szoroson az egyik part is, meg a másik, de mégiscsak a mai nézőpontból azt láthatjuk, Isten szent lelke tervbe vette, és az első évtizedekben meg is valósította, legyen Európában bázisa, több bázisa, az evangéliumnak jusson valóban, ahogy van, és ahogy ma is még kibontakozik a föld végső határáig. És az említett igék után még egyet szeretnék idézni, amikor Jézus arról beszél a Máté 24:14-ben, amikor a végső időkről, az ő visszatéréséről kérdezik, ott van a jelek, az észrevehető jelek között, az evangéliumot hirdetik majd az egész világon, és akkor jön el ennek az itteni világnak, világkorszaknak a vége, akkor jön vissza, vagyis az ő dicsőséges visszatérését titokzatos módon hozzá köti ehhez a nagy küldetéshez, amikor a népe ebből a szempontból beteljesítette a feladatát, az egész világon hirdetik Jézust, akkor lesz kész a vetés, akkor lesz kész a szántóföld arra, hogy ő visszatérjen, és kezdődjék az aratás. Vagyis, a mi létünknek az egyik legfontosabb oka, célja, a mi küldetésünk része, az, amiről itt szó van. Hogy követhetőbb legyen ez az ige, szeretnék négy kulcsszót kiemelni belőle, és így haladjunk végig. Mit tanít Isten mai népe számára az evangélium hirdetéséről, az evangélium tovább viteléről, a tanúskodásunkról Istennek itt az igéje. Az első szó, amit kiemelek, az, hogy végig járták azokat a bizonyos városokat. Ez a második missziói út elején történik. Ugye Antiókiában volt először pogány földön igazán komoly, nagy gyülekezete Istennek, már nem jeruzsálemi háttérrel, hanem egészen idegen talajon, Antiókiában, Szíria tartományban, összegyűlik a keresztjén nép, tanítják egymást, tanítják a kívülállókat, szétrajzanak, Isten igéje terjed és növekedik a gyülekezet, és azt olvassuk néhány fejezettel korábban, hogy a Szentlélek kiválasztja, elhívja Barnabást és Pált arra, hogy kezdjenek valami új dologba, távoli vidékekre utazva hirdessék a Jézusról szóló örömhírt. Ez az első missziói út. És néhány fejezettel később, fontos események és döntések után, most azt olvassuk, Pál egyszer csak megszólítja a munkatársát, munkatársait, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az igét. Itt nem olvasunk külön természet fölötti kezdeményezésről, Isten szent lelkének a külön indításáról. Mint hogyha Pál gondolata lenne, azért keresztjén emberekként sejthetjük, hogy nem csak és nem elsősorban Pál gondolata, de van úgy, és ez az esetek döntő többsége, a Szentlélek csendesen, belülről, mindenféle meglepő esemény nélkül vezeti azokat, akik már Jézusnak adták magukat. Erre ígéretünk van, belülről, velünk lakik, nálunk lakik, ahogy Jézus ígéri, és vezeti azt, aki az övé. Így támad Pálnak ez a gondolata, és itt most idézőjelbe tehetjük, hogy Pálnak, látogassuk meg azokat, ahol már voltunk. És itt a látogatni ige, görögül valahogy úgy hangzik, hogy episzkeptomai, az episzkopos szóval van ez összefüggésben, amit többen ismerhetünk, vagyis a püspöki felügyelettel. Az episzkopé, a felügyelet azt jelenti, hogy gondoskodik a vezető a nyájról, sőt a felügyelő az övéiről, gondoskodik az elesettekről, diakóniát gyakorol, látogatja a gyengéket, a betegeket, felügyeletet gyakorol, ez a kettő egy és ugyanaz. És itt, amikor Pál arról beszél, hogy menjünk el arra a vidékre, ahol körülbelül azt mondják a kutatók, 4 évvel korábban járhattak, kis-ázsiai tartományokba, városokba, ott, ahol viharosan történt az evangélium első meghirdetése, és volt dühött tömeg, volt megkövezés, volt fenyegetőzés, volt minden, de aztán kicsit gyülekezetek alakultak mégis. Menjünk és nézzük meg, hogy vannak. Egyszerű emberi gondolatnak is tűnhetne, de valójában a pásztorra bízott felelősség megnyilvánulása. Itt kezdheti Isten népe, és ők egyszerűen végigjárják, ahogy útjuk van, keletről nyugatra haladva azokat a városokat, vagyis mindenféle különleges indítatás nélkül, józan felelősség alapján, így is mondhatom, hogy felelős szeretettel folytatják azt, amit emberek életében elkezdtek. Hogyha nincs az egyháznak semmi különös természet fölötti nagy indítása, valami meglepő nagy esemény, akkor is a hűség és a felelős szeretet ezt diktálja nekünk is. Nem csak egyenként, hanem Isten népeként közösen. Melyik az a földrajzi egység, amelyikért a pasaréti gyülekezet különösen felelős? Azt hiszem, nem nagyon kell töprengeni a válaszon, talán ez a kerület. Ennek a kerületnek egy bizonyos része a térképen pontosan berajzolható. Melyik az a néhány iskola, óvoda, gimnázium, kulturális létesítmény, köztér, amelyikért a gyülekezetünk földrajzilag felelős? Nem kell különös indítatás ahhoz, hogy ezt tudjuk. Ezt tudjuk, mert itt vagyunk földrajzilag. A nagyobb kérdés az, hogy hogyan gyakorolja a mi gyülekezetünk a felelős szeretetet. Végig járták azokat a városokat, azt is vegyük észre, hogy mozgásban voltak, küldetésben jártak. Később, és ennek az igének a középpontja lesz, mindjárt beszélek róla, hogy Isten szent lelke valami egészen újat ad, nem abba a célba érkeznek meg, amit eredetileg kitűztek, lesz ott változtatás és újdonság, és külön nekünk szóló evangélium, hiszen Európába hozzánk itt kezdődött az evangélium útja, de először azt vegyük észre, hogy mozgásban voltak. Azt tudja Isten szent lelke kormányozni, jobb irányba téríteni, aki már eleve mozog, aki elindult, mert felelős szeretet indította oda őket. Egy pillanatra abba is gondoljunk bele, hogy hova? Lisztra, Derbé, Ikónium, olyan városok, az előbb röviden említettem, ahol az első útjuk során 4 vagy 5 évvel korábban olyan is történt, hogy elkezdi őket valaki rágalmazni, a tömeg átveszi a hangulatot, a szájára veszi, aztán köveket ragadnak, és megkövezik Pált. Azt hiszik, hogy meghal, mert összeesik, eszméletlen. Kihurcolják a város szélére, valahova a szemétdombra, és Pál ott tér eszméletére. Föl kell leporolja magát, és visszamegy a városba, mert még be kell fejezni azt a munkát, amit elkezdtek. Ez történt a korábbi missziói úton. Melyikünk gondolna arra ilyen természetességgel, hogy na keljünk fel, menjünk vissza ezekre a helyekre, látogassuk meg őket újra. Hát egy porcikánk se kívánná, gondolom, hogy neki se. Nem vesztette el az ép elméjét, de tudta, hogy itt nem a saját ügyeiben jár. Nem a saját életét éli, kényelmesen, jól berendezve, biztonságosan, ahogy sokszor mi próbáljuk reflexzerűen. Tudta, hogy az Úr Jézus megbízatásában jár, otthon is, a kapukon kívül is, éjjel és nappal, idősen és fiatalon mindvégig. Nincs más értelmes célja az életének. Ezért lehet, mégiscsak természetes a számára és a számukra egy ilyen gondolat, menjünk vissza oda, látogassuk meg a városokat, ahol néhány éve majdnem halálra köveztek. És elindulnak. A következő, amit szeretnék kiemelni, a Szentlélek nem engedte őket bejutni. Itt nem a földrajzi kifejezések az érdekesek, hogyha valaki szeretne jobban tájékozódni, nézze meg egy új fordítású Biblia legutolsó oldalán a függelékben, színes térképek vannak. Én most nem fogom részletezni. Végig járják azt a néhány várost Galáciában, azután elérkeznek egy nagyon jó központi földrajzi helyre, Ázsia, a mai Kis-Ázsia tartomány határára, onnan le lehetne jutni a tenger felé, forgalmas, több százezres városokat, vagy több tízezres városokat végigjárni, ott van Kolossé, más nagyvárosok is, és nem engedi őket az Úr lelke. Nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan történt. Lehet, hogy valami külső akadály hátráltatta őket, betegség, ellenséges ellenállás, hivatalos rendelkezés, ki tudja micsoda. Az is lehet, hogy belső meggyőződésük volt, ezt sem részletezi a szöveg. Lényeg az, egy idő után megértették, hogy Jézus lelke nem engedi őket. Ez lett volna a délnyugati irány. Akkor északnak fordulnak, Bitínia, egészen a Fekete-tenger déli partvidékéig lehetne jutni. Onnan is ismerhetjük ezeket a földrajzi neveket, hogy később Péter apostol ír ezekre a vidékekre levelet. Nem tudjuk, hogy eljutott-e személyesen, de a szorványban élő Isten népének írja a levelét Pizídiába, Bitíniába, ezekre a helyekre. Tehát Isten népe végül lett ott, alakult ott gyülekezet, legalábbis szorvány gyülekezet, de itt megint azt olvassuk már másodszor, Isten lelke, sőt, itt egy kicsit változtat a kifejezésen, Jézus lelke nem engedi őket oda sem. Kilőve, elnézést, hogy ilyen pestiesen mondom, a délnyugati irány, az északi irány, keletről jöttek, egy irány marad, mennek tovább nyugatra az égei tenger felé, ismeretlen vidéken, és a tengerparton kapják a vezetés következő lépését, amiről mindjárt szó lesz. Maradjunk még egy pillanatra itt, hogy nem engedte. Jézus lelke, a Szentlélek nem engedte. Vagyis jöhet jó úton is, Istentől rendelt helyes úton is, váratlan fordulat. Sőt, mondjuk még keményebben, először úgy látták, hogy akadály. Az evangéliumot akarjuk hirdetni, a legszentebb küldetésben mozgunk, a lehető legbátrabb és áldozatosabb dolog, amit itt tesznek, és azt látják, hogy nem megy. Akadályok vannak. Az előző útról lelkendezve tértek haza a sok megpróbáltatás ellenére. És most úgy tűnik, hogy nem megy ugyanúgy. Feltehették volna azt a kérdést, sokszor jó is föltenni, és kell is föltenni, hogy mit csinálunk rosszul. Megijedhettek, meghátrálhattak volna. De ehelyett várnak arra, hogy jobban értsék, nem tétlenül várnak, hanem aktívan. Egy bezárt ajtó, kipróbálom a másikat, két bezárt ajtó, próbálom a harmadikat, és közben Isten megadja nekik a pozitív választ is. De amíg a negatív dolgoknál tartunk, az akadálynál, addig is ott van a helye Isten népe alázatának és az odaadott élet készségének, nem futamodni meg, és nem fordulni vissza. Sőt, milyen jó, hogy ez megtörtént velük, hiszen tanultak ezen az úton. Megtanulhatják azt, amit nekünk is meg kell tanulnunk, talán a mi bezárt ajtóink előtt. Érzékenyebben figyeljünk, hogyha tapasztalunk ilyen bezáródó kapukat, ilyen változásokat. Valami eddig jól ment, áldottan működött, Isten adta, de esetleg nem megy úgy tovább, például gyülekezeti életünkben, vagy családi életünkben küldetésünk volt, végeztünk valamit, megáldotta Isten, és nem ad folytatást, nem úgy megy tovább, akkor Isten embere kérje el, hogy akkor hogyan, Uram? Akkor valami újat akarsz tanítani, Uram? Akkor többet bízol rám, vagy mást bízol rám? És nem hiába várták, megkapták ezt a választ. Itt azt írja az ige, hogy álmukban, pontosabban Pál álmában, kijelentésben, mai tapasztalat az, hogy Isten a leírott és hirdetett igéjével vezet, nincsen szükség úgy látomásokra és álmokra, ahogy az első időben volt, hiszen ne felejtsük el, hogy akkor még nem volt Istennek leírott új szövetségi igéje. Különleges módon vezette őket. Isten szabad arra, hogy bárhogyan vezesse az övéit, mégis azt látjuk az igéjéből is, a tapasztalatból is, hogy ma más módon, majdnem azt mondanám, hogy hétköznapibb módon, de ez nem jó szó, hogy ez a csodálatos könyv a kezünkben van, hogy hihetetlen mélységei vannak, 2000 éve prédikálják, és még nem merítették ki, és soha nem is fogjuk kimeríteni, hogy megszólal ott és akkor, ahol olvassuk, és a mi életünkről mond valamit. Erre nem mondom, hogy hétköznapi módon, de Isten az igéjéből vezet minket. Szóval láttuk, hogy végigjárták, a városokat mozgásban voltak, másodszor láttuk, hogy nem engedte őket az Úr lelke. Harmadszor ennél a szónál szeretnék megállni, hogy akkor megértettük. Megértettük. Itt mi történik? Látomást lát az apostol, egy férfit a túloldalról, a tenger túloldaláról, Macedónia tartomány, görögök laktak, valószínű onnan ismerte föl álmában, hogy görög ruházata volt, hiszen görögül beszélhetett más is, szinte mindenki a birodalomban, de ez a bizonyos látomásbeli, álombeli macedón férfi egy szimbolikus mondattal hívja őt álmában, légy segítségünkre. És ebből így olvassuk itt a következő mondatban, megértettük, oda hívott minket Isten. Itt megint szeretnék valamit mondani a szóról. Szimbibadzó, görögül, annyit jelent az eredeti jelentésében, hogy összerakosgatni a dolgokat. Összerakni, kigondolni, végig gondolni valamit, és végül összerakni, ezt jelenti a szó. Több információ egybevetésével meghányni, vetni, és végül döntésre jutni. Vagyis nem az történik, hogy erre nem sikerült, megyünk arra, nem sikerült, álmodunk, gyorsan megyünk, akkor úgy. Nem a külső események sodorták őket, még akkor sem, hogyha ezek a külső események Isten kezében vannak, ott volt a rájuk bízott rész is. Szeretném ezt hangsúlyozni, mert nagyon hiányzik a mi egyházi és gyülekezeti gyakorlatunkból sokszor. Összerakosgattuk és megértettük, hogy mit jelent. Vagyis végig kell gondolni ezt az álmot. El kellett mondani az utitársaknak, munkatársaknak. Itt kiderül a szövegkörnyezetből, hogy ott volt Pál, Szilász, Timóteus, őt most nemrég hívta magával Pál munkatársnak, és ott van Lukács, éppen ettől a verstől kezdve fordul át az események leírása többes szám első személybe, hogy mi megértettük, hívott minket, mentünk, hirdettük, hirdessük, elhajóztunk, többes szám első személyben folytatódik. Eddig az előző mondatban is még csak harmadik személyben azt írta, hogy Pálék mit csináltak. Itt Tróászban csatlakozik Lukács. Tehát egy kis munkatársi közösség, egy elhívott közösség össze kell rakosgassa, amit a körülményekből látott, amit az isteni kijelentésből kapott, az alapján döntést hoz Isten munkájában, a misszióban. Mi történik, hogyha ezt elhagyjuk? Azt hiszem, sokszor elhagyjuk. Az első, ami történhet, hogy statikusan egy helyben éljük a mindennapjainkat, elnézést megint a pesties szóért, el vagyunk, és éldegélünk, ahogy megszoktuk, megszoktuk az Isten tiszteletet, megszoktuk az igeolvasást, talán az imádságot, a kéréseinket Isten elé visszük, a dolgainkban igyekszünk tőle kérni segítséget, erőt, mikor, mit, de emellett statikusan egy helyben éljük az életünket, és azt gondoljuk, hogy nem kell várnunk, sem nem kell végeznünk semmit. Az ilyen ember nem szokott semmi különöset megérteni, talán egész életében sem. Legfeljebb amíg az orráig lát, vagy szokták mondani, hogy megvan a magához való esze. Itt az Isten igéje nem erről a megértésről beszél, hanem az új dolgok, és főképp a küldetés megértéséről. Hogyha így tettek volna megértés nélkül, maradtak volna eleve is Antiókiában. Aztán még egy esetet hadd mondjak, megértés nélkül összesen 4 esetet szeretnék felsorolni. A második az, hogy sokszor mi küszködünk és védekezünk, hiszen a világ egyre gonoszabb körülöttünk, az élet egyre nehezebb sok szempontból, sokszor keresztény szempontból is. Egyre több szellemi támadás éri a gyermekeinket, a felnövekvő nemzedéket, de mindannyiunkat. Egyre jobban elhatalmasodik a gonoszság, ennek sok jelét látjuk, és az Isten népe könnyen húzódik védekezésbe, mindezt látva, defenzívába, szép magyar szóval, bezárkózva, ők is visszafordulhattak volna valahol ott Kis-Ázsia közepén. Azt mondják, hogy se jobbra, nem enged minket Isten lelke, se balra. Itt a feladatunkat befejeztük, megfordulhattak volna és haza Antiókiába. Mi lett volna a második missziói útból? A harmadik rossz lehetőség, megértés nélkül, hogyha sodródunk a körülményeinkkel. Erről beszéltem már egy kicsit, csak felelevenítem. Kapuk bezárulnak, ijesztő, váratlan események történnek, az Isten népe megijed, behúzza a nyakát, úgy látszik, hogy mostantól nehezebb lesz, sodródunk a körülményekkel, aztán lehet, hogy megtorpan az Isten népe. Jobbra se lehet, balra se lehet, nem tudjuk, mit lehet, és letáboroztak volna Pálék. Isten akarata nem az volt, hogy a körülményekkel sodródjanak, hanem végig kellett harcolni, és azt a szellemi munkát elvégezni. Mit látunk, mi volt a célunk, jól értjük-e Istent, hova indított, mit mondott, mi a küldetésünk, álljunk meg, tekintsük át, rendezzük a sorainkat, tartsunk önvizsgálatot, figyeljünk érzékenyen a jelekre, ha még nem értjük, akkor kérdezzünk tovább. Abban a bizalmas tudatban tették mindezt, hogy Isten vezeti őket, hiszen az ő kezében eszközök, munkások. És ezért mentek tovább. Passzivitás helyett, védekezés helyett, sodródás helyett, és a negyediket még nem is mondtam, csak egy szóval mondom, rajongás helyett, mert azt is lehetett volna hangulatokra, érzelmekre, sejtésekre hagyatkozva, egyszer itt, egyszer ott, később támadások jöttek Európában is, akkor a rajongó azt gondolja, hogy ó, hát itt sincs helyem, ez is bezárt kapu, visszamegy. Nem. Ők a megértés munkájában megharcolják Isten előtt. Azt akarja tőlünk az Úr, hogy most lépjünk át egy határt. Menjünk át a tengerszoroson, adott bezárt kaput, negatív jel, adott hívást, a kijelentésében pozitív jel, hozunk döntést, és erre a döntésre fogunk emlékezni. És még sok száz kilométert megtesznek ezen a missziói úton, több évig tart, ott is lesz ellenállás, üldözés, sok minden. Gondolom, hogy mindvégig emlékeztek erre, amit itt le is ír Lukács, az első, többes szám első személyű ige az ő részéről a saját könyvében. Megértettük. Milyen jó lenne így emlékezni nekünk is a küldetésünkben mindarra, amit megértünk Isten színe előtt. És az utolsó kiemelendő szó, most már nagyon röviden, az, hogy igyekeztünk. Miután végigjárták a régen fölkeresett városokat, miután tapasztalták, hogy lehet akadály, tehát nem engedi az Isten lelke őket, amerre tervezték, miután megértették az új irányt, azután egy marad, igyekeztünk eljutni a tengerig, azonnal áthajózni, azonnal fölkeresni, és ott, mint egy nyerésben levő győzelmes hadsereg, Európa földjén mennek városról városra, és kezdik hinteni azt az ige magot, amit ott még soha senki nem hallott. Igyekeztünk. Idegen terepre kell menni, lehetne aggódva, félve, méltatlankodva, hogy ez milyen kényelmetlen, új környezet, új kihívások, de lehet így is, ahogy ők mennek, megértették azt a mondatot az álombeli kijelentésből, hogy légy segítségünkre. Mert azok az emberek, azok a népek, azok a vallások, és azok a kultúrák, akik nem ismerik meg ennek a világnak a valódi urát, Jézus Krisztust, és nem ismerik meg úrként, és nem lehetnek az övéi, azok el fognak veszni. Akkor is, hogyha ez pillanatnyilag nem így tűnik. Akkor is, hogyha nagyon jól és kiegyensúlyozottan élnek, akár évezredek óta. De általában kicsit megkapargatjuk, kiderül, hogy nem kiegyensúlyozottan élnek. Azok, akik nem ismerik a valódi urat, és nem az övéi, el fognak veszni. És ez az álomban látott férfi csak egy szimbolikus alak, de ott hamar meg lehetett ismerni sok valóságos hús-vér embert, egész városnyit, aztán több városnyit, akiknek égető szükségük van arra, hogy az igazságot meghallják. Testvérek, régen könnyű volt ketté osztani, hogy mi a külmisszió és mi a belmisszió. A külmisszió feladata elutazni messzi földrészekre, és civilizálatlan népeknek, vagy távolban élő más kultúrájú népeknek elmondani azt az örömhírt Jézusról, az ő szeretetéről, az ő bűnbocsánatáról, áldozatáról, haláláról és feltámadásról, amit ők soha nem hallottak, és átadni apránként ennek a valóságát, és aztán, hogyha értik, hogyha tudják, miről van szó, akkor hívni őket személyesen ehhez a Jézushoz. Ez volt régen a külmisszió, és ma mi a külmisszió? Ha kicsit túlzok, talán nem is nagyon túlzok, azt mondhatom, hogy odébb menni 10 métert innen a templom ajtóból. És ugyanígy, ahogy az előbb soroltam, olyan embereknek, akik még soha nem hallották, elmondani apránként, okosan, értelmesen, stratégiával, az ő nyelvüket és fogalmaikat jól megtanulva és abba belehelyezkedve, az ő életterüket megismerve és azt elérve, elmondani azt az üzenetet, azt a valóságot, amiről soha nem hallottak. Úgy, ahogy régen, akár az óceániai szigeteken élőben szülöttek, vagy akárhol távoli kontinenseken. Most tőlünk pár méterre élnek azok az emberek, akik soha nem hallottak Jézusról, és nem tudják, hogy mit csinálunk itt a falakon belül, és nem tudják, hogy kicsoda a mi reménységünk, és nem tudják, hogy mit jelent valójában imádkozni, valójában Istenben bízni, és nem tudják, hogy mit jelentenek a valódi kincsek. Végigjárták, akadályokba ütköztek, megértették, és aztán igyekeztek. Adja nekünk Isten ugyanezt, a szenvedélyes lendületet, ugyanezt az átgondolt felelősséget, ugyanezt az áldott utat az ő dicsőségének küldetésében. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te valóban a mindenségen keresztül jöttél mérhetetlen távolságból, isteni dicsőségedből ide a földre mi közénk, azért, hogy megismerjünk, és hogy lehessünk a Tieid. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy megtanultad a mi nyelvünket, azon beszéltél és beszélsz most is. Köszönjük, hogy megérthettük a te egyszerű tanításodat, hogy a szemünkkel láthattuk mi emberek az emberiség, és megtapinthattuk mindazt, amit tettél. Köszönjük, hogy a te feltámadásodnak tanúi lehettek sokan, akik mentek és ember fölötti erővel hirdethették ennek az örömhírét. Köszönjük, hogy beállhatunk késői utódokként ebbe a seregbe. Köszönjük, hogy egészen valóságos lehet most is a te jelenléted az életünkben, hiszen csak te hordozhatsz minket, úgyhogy örökké megtartsd az életünket. Csak te ismertethetsz meg valódi kincsekkel. Csak te kovácsolhatsz élő népet, gyülekezetet ebből a sokféle emberből és életből, akik most itt vagyunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy nem öncélú a te néped, hogy nem azért vagyunk, hogy összegyűlve jobban érezzük magunkat körülötted, hanem azért, hogy a te eszközeid legyünk. Bocsásd meg, hogy ezt sokszor elfelejtjük. Könyörülj rajtunk, hogyha önző és szűklátó körül az életünk. Könyörülj, hogyha nincs bennünk hűség, álhatatosság. Segíts egyszerű döntéseket meghozni, hogy mi is valakit vagy valamit így meglátogassunk, ahogy az igében láttuk. Segíts álhatatosnak lenni és figyelni a tőled jövő útmutatásra, jelekre. Segíts kitartóan összerakosgatni azt, amit még nem értünk, vagy csak félig értünk te tőled. Segíts olyan döntést hozni, amire te teszed a pecsétet, és főképpen add a te lelkedet ahhoz, hogy ne magunkat és ne elméleteket hirdessünk, hanem a te élő szavadat. Áld meg a mi gyülekezetünk szolgálatát is, tégy minket együtt mindannyiunkat munkatársakká ebben, állíts a helyünkre, kérünk, a te dicsőségedért. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig énekeljük a 664. éneket. 664. ének ebből az énekeskönyvünkből. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. A ránk bízott üzenet egyik tökéletes összefoglalása ez az ének. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.